Dicsőség és hálaadás. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni Isten szavából egy ígét, János Evangélium a 3. fejezetéből. Az alábbiakban, Urunk, néhány szava következik. Ezeket szeretném felolvasni, mielőtt imádkoznánk. Már most volt ott a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, aki a zsidók főtanácsának tagja volt. Ez az ember éjszaka odament Jézushoz, és ezt mondta neki: Rabbi, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél, mint tanító, mert senki sem tehet olyan csodatételeket, mint te teszel, ha csak nem Isten van vele. Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik felülről, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus így válaszolt neki: Hogyan születhet valaki újjá, ha öreg ember? Vajon másodszor is bemehet-e az anyja méhébe? És megszülethet-e? Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik vízből és szellemből, nem mehet be az Isten országába. Ami a testből született, az test, ami pedig a szellemből született, az szellem. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: felülről kell születnetek, vagy újjászületnetek. A szél fúj, amerre akar, és te hallod a morajlását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Hasonlóképpen van ez mindazokkal is, akik a szellemből születnek. Nikodémus így válaszolt neki a kérdéssel: hogyan legyen ez lehetséges? Jézus így válaszolt neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezt meg? Bizony, bizony, mondom neked, mi azt beszéljük, amit tudunk, és arról teszünk tanúbizonyságot, amit láttunk, és ti mégsem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról beszéltem nektek, és nem hisztek, hogyan fogtok hinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? És senki sem ment fel a mennybe, azon az egyen kívül, aki a mennyből szállt alá, nevezetesen az emberfián kívül, aki a mennyben van. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy mindazok, akik hisznek benne, örök életük legyen benne. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Mert Isten nem azért küldte el az ő fiát a világba, hogy megítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön, vagy meg legyen mentve általa. Aki hisz ő benne, az nem ítéltetik el. Aki nem hisz ő benne, az már is el lett ítélve, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig ebben áll, hogy eljött a világosság a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő műveik, vagyis minden cselekedetük gonoszság volt. Mert mindenki, aki semmiséget cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem járul a világossághoz, hogy ne derüljön ki a cselekedete. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra jön, hogy cselekedetei nyilvánvalóvá váljanak, mert Istenben történtek azok. Eddig Isten eme dicsőséges szavai. Azt hiszem, kiváltság volt egy Nikodémusnak, aki tanító volt Izraelben, hogy az Úrhoz jöhetett. És az Úr nagyon világos tájékoztatást adott neki arról, hogy mi az, amit meg kell tennie. Az Úr, aki eljön hozzá, senkit sem enged úgy menni, hogy ne mondaná el neki, amit el kell mondani, vagy amit meg kell tenni. Mindezt elmondta neki, és különösképpen a szívére helyezte azt, hogy mindazoknak, akik hisznek, örök életük is van. Ez a legfontosabb dolog az egészben. Sőt, mi több? Ő azt is mondta, hogy az emberfia is fel fog magasztosulni. Igen, micsoda kegyelem érte őt, hogy hallhatta ezeket a drága szavakat. És ennél fogva Mózesre hivatkozik, és amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Ezzel utalással volt arra, és el akarta mondani neki, hogy eljön majd az idő, amikor az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy feltekintsenek a Golgotai keresztre. Ez valami csodálatos. Igenis, ez fel lett állítva, és Mózesre hivatkozik, talán szeretném elolvasni a szavakat, a 4. Mózes 21. fejezetének 4. versében, versétől vannak megírva. Talán el akarom olvasni őket. Azután elindultak a Hóreb hegyéről a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék az edomiták földjét, de útközben a néptömeg elégedetlen lett. És fellázadtak, vagy vádat emeltek Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy hagyjatok minket meghalni a sivatagban? Itt nincs se kenyér, se víz, és mi undorodunk ettől a szánalmas kenyértől. Akkor az Úr tüzes kígyókat küldött a nép közzé. Azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak az izraeliták közül. Akkor a nép odament Mózeshez, és megvallotta. Vétkeztünk azzal, hogy vádat emeltünk az Úr ellen, és te ellened. Járj közben az Úrnál, hogy megszabadítson minket ezektől a kígyóktól. Amikor pedig Mózes közben járt a népért, az Úr ezt mondta neki, készíts magadnak egy kígyó képét, és rögzítsd azt egy oszlopra, akit pedig megharap a kígyó, és ránéz, az maradjon életben. Akkor Mózes készített egy bronz kígyót és egy rút tetejére erősítette. Már most, ha valakit megharapott egy kígyó, és az illető ránézett a bronz kígyóra, úgy az életben maradt. Ez volt Isten az Ószövetségben. Azt látjuk, hogy morgolódtak, zúgolódtak, és a bűn nem maradt el. A büntetés is nyomban következett. De aztán ugyanazt az Istent látjuk, amint könyörületességet gyakorol. És amikor a nép Mózeshez járult, és azt mondta, kérd meg Istent értünk, mert vétkeztünk te ellened és az Úr ellen. És tudjátok, Isten meghallgatta Mózes imádságát, Isten meghallgatta. Krisztus még nem halt meg akkor, de a jel már meg lett adva. És mindenki, akit megharapott a kígyó, amennyiben felnézett rá, meggyógyult. Testvérek és testvérnők, itt az Új Szövetségben megadja az Úr a kereszt jelét már egy Nikodémusnak is. Miközben azt mondja, hogy az ember fia is így lesz keresztre feszítve. És mindazok, akik a mi napjainkban őre áttekintenek, felnéznek rá, abban az órában megmenekülnek. Egy énekíró azt mondja, aki hitben feltekint Jézusra a keresztre, az még abban az órában üdvösségre jut. Dicsőség és hálaadás, hogy bármikor a keresztre tekinthetünk. Már az elején is mondtam, ő értünk tette meg ezt az utat. Még mindig van kegyelem, még mindig feltekinthetünk, még mindig mindent letehetünk a kereszt alá, még van hely, még van tér, még siethetünk hozzá. Legyen, hogy az Úr megáldjon minket ma este is. Ha valami nyomaszt bennünket, testvérek és testvérnők, akkor ott van hely, ott letehetjük, levethetjük. És tudjátok, amikor ő megbocsájt valamit, akkor az meg van bocsátva. Dicsőség és hála legyen az ő dicsőséges nevének. Hadd álljunk fel most. Köszönjük neked a kegyelmet ma este is. Köszönjük neked, Urunk, hogy feltekinthetünk a Golgota keresztjére. Dicsőséges Golgota, így énekeltünk. Ó, Istenem, még ma, Uram, itt van a megváltás. Ma még mindig a kereszt alá léphetünk. A kígyó, amely fel lett emelve, már régen eltűnt. De a kereszt még ma is ott áll. Az, ami ott történt a kereszten, az még ma is érvényben van. Köszönet neked érte, halleluja! Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat legyen a te csodálatos nevednek. Imádunk téged, és dicsőséget adunk neked. Dicsőítjük a te csodálatos nevedet, mert egyedül te vagy méltó a tiszteletre, a dicséretre és a felmagasztalásra. Halleluja, mert a te neved szent, és te csodálatos vagy. Halleluja, Uram! Áld meg minket továbbra is, áld meg népedet mindenütt és minden helyen, Istenem. Áld meg velünk együtt a te választottjaidat, mindenütt, Uram, minden helyen, minden területen, Istenem, de azokat is, akik a te nevedért szenvednek, vagy akik betegek, Istenem. Segíts és érints meg mindenkit, Uram, mert te belőled jön az erő, az életerő. Halleluja! Uram, teljes szívünkből hiszünk, ahogy az írás mondja, és tudjuk, hogy azt mondtad, akik hisznek, azoknak örök életük lesz. Halleluja a te csodálatos nevednek. Köszönjük neked, Urunk, az örök életet, amellyel te benned rendelkezünk. Halleluja! Dicsőség és hálaadás, dicsőség és imádat térjen a te nevednek ebben az esti órában. Védj el mindent, ami zavar, Uram, és óvál lenne, hogy a te szent és jó szellemet megnyugodhatna rajtunk. Ó, Uram, azt mondjuk neked, hogy szívélyesen üdvözlünk. Uram, foglalj helyet közöttünk, Uram, és költözz be a szívünkbe, hogy dicsérjünk téged, Uram, hogy minnyáján egy szájból dicsérjünk téged, Uram. Gyújts tüzet, Uram, gyújts meg nyelvünket, gyújts meg szívünket, hogy égjen, halleluja. Glória, dicsőség, magasztalás és imádat legyen a te csodálatos Jézus nevednek. Halleluja, amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, minden elhangzott szóért, minden kifejezett gondolatért. Ennél fogva arra kellett gondolnom, hogy két dolog van a szemünk előtt. Előttünk áll a Golgotai kereszten megtörtént megváltás műve, a vér kiontása által, és szem előtt tartjuk azt, amit a János 3-ban olvastunk, hogy a szellemnek valami újat kell létrehoznia, és valami újat kell nemzenie. Egyrészt a kereszt által meg lett fizetve a régi adóság, de még semmi sem lett újjátéve. A szellem hozza létre az új életet. és a hétvégi prédikáció óta, most a hétvégén, és talán már azelőtt is, biztos vagyok benne, hogy néhányan, és én is, nagyon komolyan elgondolkodtunk azon, hogy Isten milyen mértékben tudott-e valami újat teremteni az egyéniekben. Nem úgy értem, hogy a bűnösség kérdését még tisztázni kellene. A bűnösség kérdése eldőlt, meg lett fizetve, a Golgota keresztjén rendezve lett minden. De a kérdés, amit Branham testvér hétvégi prédikációjából kaptunk, a következő. Hol munkálkodhatott Isten nem csak a szellemünkben, hogy felkent és megáldott volna, hanem hogy képes lett volt-e mindent újjáteremteni a lelkünk legmélyén, hogy Jézus természetét, jellemvonását kinyilatkoztassa. Végül is világosan kijelentette, hogy valaki megkeresztelkedhet a szellemben, fel lehet kenve, megteheti a legnagyobb csodákat és jeleket, és mégsem biztos, hogy meg lett megváltva. Számunkra egy kicsit új, idegennek tűnő dolog. De azt hallottuk tőle, hogy az embernek úgy bizonyos három köre van, és ő összetevődik szellemből, lélekből és testből, még akkor is, ha a sorrendet másképp fogjuk átvenni mindjárt. De ő arról beszélt, hogy az ember legmélyén, nevezetesen a lélekben. És azt mondja a teremtésről szóló beszámolóban, és így lett az ember élő lélekké. Nem egy élő szellem, hanem egy élő lélek. Tehát a lélekről, az ember valódi lényéről van szó. És amikor Rusz testvér felolvasta itt a 4. Mózes 21. fejezetéből, hogy az izraeliták, akik ették a drága, becses mannát, amely az égből hullott alá, majd egy nap azt mondják mégis, itt nincs se kenyér, se víz, és mi undorodunk ettől a szánalmas kenyértől. Számunkra pillanatnyilag felfoghatatlan, hogy Isten népe, amely látta Isten dicsőségét a Sinai hegy lábánál, hallotta az ő hangját, és telve volt félelemmel és reszketéssel, és itt már Isten a legcsodálatosabb módon gondoskodott róluk, annélkül, hogy aggódniuk kellett volna még a külsőségekért sem. A cipőjük új maradt, az öltönyük új maradt, az ingük új maradt, minden új maradt 40 éven át. Egyszer sem kellett valakinek valahogy azt mondani, hol van a cipész, vagy hol van a szabó. Isten úgy gondoskodott róluk, és minden nap mannát adott nekik enni. És egyszer csak valami olyasmi költözött beléjük, ami korábban nem volt meg bennük. És ezt a drága, becses mannát valami nyomorult kenyérféleségnek írják le, amitől undorodnak. Honnan jött hirtelen ez az elmeváltozás, ez a fordulat, ez a hozzáállás, amely korábban nem volt meg bennük, hirtelen eluralkodott rajtuk? Mi történt időközben? És mi mindannyian valóban szembesülünk a kérdéssel, mi történhetett? Én szembesülök a kérdéssel, milyen mértékben van Isten az életemben, és ismétlem a bűnösség kérdését, ami Urunk a Golgotai kereszten eldöntötte. Amennyire biztos megverték, megkínozták és megölték a kereszten, annyira biztosan meglettünk váltva, és szabaddá lettünk téve minden bűneink és vétkeinktől. De most következik a második íge szakasz, és ez a második lépés, a megújulás a szívünk legmélyén. És amint tudjuk, hogy ami valójában a lélekben van, az nyilvánvalóvá válik, amikor a szellem átjárja az embert. És mit árul akkor fel? Mit árult akkor fel? Néha az a benyomása az embernek, hogy az emberek most is szinte azt mondanák, mi van egyáltalán ezekkel a prédikációkkal, vagy az üzenettel, vagy bárhogyan is. És úgy tűnik, hogy ez egy hasonló állapot, én nem kerestem ezt az ígét, fel lett olvasva. De vajon nem tekinthetünk-e fel mindennek ellenére a megfeszített Úrra, aki szétszúzta a kígyó fejét? Nem jövőbenileg fogja széttaposni annak fejét. És mi tudjuk, hogy az Ószövetségben is hallottuk, Isten gondoskodott kegyelméből, mennyivel inkább az Új Szövetségben. Avagy nem kellene elkezdenünk értékelni azt, amit Isten valóban tett? Az értékes, elrejtett mannát ennyire teljes szívvel élvezni, és valahogy nem morogni emiatt, és nem azt mondani, igen, ez itt most semmi, és így tovább. Lehet, hogy nem sok minden hangzott el ott sem, de elég volt ahhoz, hogy kiváltsa Isten haragját. És a kígyók már is megjelentek, ott voltak és haraptak. Voltak éppen az ellenségnek már nincs joga fölöttünk. Csak ha mi megengedjük, és belülről valahogy fellázadunk, hogy aztán minden jogát újból érvényesíteni tudja. És ennek ellenére még mindig felnézhetünk a keresztre, és egészségessé válhatunk szellemben, lélekben és testben. Számomra valóban arról van szó, hogy belenézzek az íge tükrébe, hogy megállapítsam, hogy valójában feltárul-e Jézus természete, vagy napvilágra kerül minden más egyéb. Mert kinek mivel van tele a szíve, annak a szája is túlcsordul tőle. És ha a szíve megtellik Istennel, Isten szellemével, és ha ő valami újat teremtett, akkor annak nyilvánvalóvá kell válnia kifele is. Nem lehet csak úgy azt mondani, hogy megújultam és újjászülettem, ha Isten szelleme nem tudja valóban kinyilatkoztatni Jézus új életét. Amennyiben nem nyilvánvaló, akkor azt hiszem, nincs is ott. És úgy értem, ezt a kérdést mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak. Mit tehetett Isten értünk az idők során? Külsőleg nézve áldásban részesültünk. A szellemünk meg lett áldva ezeken a sok összejöveteleken. De vajon módjában állt-e Istennek a lélek legmélyére áthatolni, hogy valami újat, valami isteni dolgot teremtsen, ami nem csak addig tart, amíg az összejövetelek tartanak, hanem az örökké valóságig? Ez az a kérdés, amelyet mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak. És úgy értem, Isten most egy elmélkedési időt nyújt nekünk. Egy olyan időt, amikor hozzáfordulhatunk, nem pedig arra, hogy megítéljünk másokat. És szívből szeretném kérni, hogy teljes mértékben tartózkodjunk attól, hogy ítélkezzünk egyik a másik fölött. Mi még magunkat sem vagyunk képesek megítélni, nemhogy más helyébe képzeljük magunkat. Hadd engedjük meg, hogy Isten ítélkezzen felettünk. Aztán az ő joggyakorlata és ami ezzel együtt jár. De itt, ebben az ige szakaszban az lett olvasva, ami testből született, az test. És ami a szellemből születik, az szellem. Jézus Krisztus a szellemtől lett nemzve. Szent szellem, szellem száll tere át, és a magasságos ereje beárnyékol téged. És aki tőled születik, azt a magasságos fiának fog neveztetni. Ez volt az ő születése. Itt van két dolog, amit ma este nagyon röviden szemügyre fogunk venni. Az egyik a vér általi engesztelés, a bűneink és vétkeink megbocsájtása, de a másik az Istenből való születés, az Isten szelleméből való születés. Nekünk pedig a szellem által kell nemződnünk. A szellem mintakép, a mi Urunk mintaképe, vagy mintájára, mert ő az elsőszülött a sok testvér között. Az ő mintaképe szerint Isten ugyanazon szelleme által, az igazság és az ígéret ugyanazon ígéje által kell, hogy nemződjünk. Most ott tartunk, hogy mindannyiunknak imádkoznunk kell, akár akarjuk, akár nem. Istentől vagyunk arra kényszerítve, hogy imádságba menjünk, és azt mondjuk, Uram, egy bibliai újjászületést akarunk, egy bibliai szent szellemmel való beteljesedést, hogy a bibliai eredmények valóban megnyilvánulhassanak erőfeszítés nélkül, ahogyan az Úr meg is ígérte. Én tudom, hogy az én erőfeszítésem nem lesz elég, és a tiéd sem. De azt is tudom, hogy ha teljes szívünkből hiszünk, akkor Isten az ő ígéje és az ő szelleme által munkálkodni fog, hogy megteremtse bennünk azt, ami megállja a helyét ő előtte. Ő nem fog egy dolgot félúton állva hagyni. Ő tökéletességre fogja vinni az ő gyülekezetét, és amit ő tesz, az az örökké valóságra szól. Talán Isten megadta nekem, neked és mindannyiunknak a lehetőséget, hogy megállapítsuk, mi van még bennünk, és mi az, aminek ki kell jönnie, hogy ő valami újat teremthessen benned és bennem. Hogy nem csak egy szellemi áldás legyen, hanem egy isteni nemzés jöjjön létre, isteni élet legyen bennünk, a lelkünk legmélyén, hogy szívből kimondhassuk, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Nem csak a szellemnek a kívülről való működését, hanem azt, hogy a lelkünk legmélyén, a szívünkben lakozik, hogy hitben előre tudjunk haladni, és felkészülhessünk Jézus Krisztus visszajövetelének napjára, és hogy beteljesedjünk a Szent Szellemmel. És egyre inkább arra a meggyőződésre jutok, ahogy Branham testvér mondta, ha csak nem maga Isten nyomhatja ránk az ő pecsétjét. És itt látjuk a különbséget a felkenetés között, amelyet egy személy megtapasztalhat, valamint a pecsét között, amelyet Isten egy személyre rányom, miután elvégzi, vagy elvégezte az ő kegyelmi munkáját az adott személyben. Amikor imádságban Istenhez jövünk, és mindent elmondunk neki, akkor ő valóban véghez viszi benned és bennem, rajtad és rajtam. Akkor már nem a te erőfeszítésed, hogy feltárd Jézus természetét, akkor ez Isten ereje a te életedben, és az enyémben. Akkor a régi emberhez tartozó dolgoknak le kell esniük, és az új embernek, aki Isten igazságossága szerint igazi tisztaságban teremtetett, ami Istenünk kegyelme által nyilvánvalóvá kell válnia, hogy egy néppé váljunk. Olyan emberek, akiken Isten nem csak kívülről, hanem belülről is tudott munkálkodni az ő szelleme által. És ezért is a korintusiakhoz írt levélből vett íge. Ez a két íge szava csodálatosan illeszkedik egymáshoz. A kereszt fel lett állítva, de Pál apostol azt mondta, nem emberi bölcsességgel jöttem, hogy a keresztet hirdessem nektek, hanem a Szent Szellem erejében és kinyilvánításával. Mert ott, ahol a kereszt győzelme és a kereszt munkája van hirdetve, ott Isten szellemének jelen kell lennie, hogy ezt a Golgotán elvégzett munkát mindannyiunkban gyakorlatba átültesse, és valami újat teremtsen, hogy a kiontott vér által, a kiengesztelődés és a megbocsátás által lezárja a régit, és hogy Isten szelleme által mindannyiunkban újat teremtsen. Megérthetitek, bizonyára senkinek sincs kedve prédikálni ilyen időkben, és különösen ma este nem. Minden bizonnyal imádkozni fogunk most, és szívből kérjük Istent arra, hogy teremtse meg bennünk mégis azt, amit a kezdetben, a testvérekben és a testvérnőkben létrehozott. Hogy többé ne tegyen különbséget köztünk most a végen és az elején lévők között, hanem ezt valóban meg tudja teremteni az ő szelleme által. Nem azt akarom mondani, hogy egy nap önelégültek leszünk. Biztosan, hogy lesz még, amikor Pál apostol még azt írja az efézusiaknak, akik el voltak pecsételve a szellemmel, vessétek le az olyembert. Még mindig lesznek dolgok, amelyekre a Szent Szellem ráteszi az ujját vagy a kezét, és amelyeket le kell tennünk, vetnünk. De ezt csak a külső embert fogja érinteni. Azonban a belső embernek meg kell újulnia Jézus Krisztus képmására, Istenünk kegyelme által. És legyen, hogy az Úr valóban megvalósítsa ezt bennem, benned, mindannyiunkban, az ő vérének, és az ő szavának, és az ő szellemének ereje által. És akkor, amikor ő ezt elvégezte, már nem kell semmit sem hozzátennünk a dologhoz. Akkor belsőleg örülni fogunk, és tudjuk, hogy egy családként összekapcsolódtunk, egy szellem által, egy testé keresztelkedtünk. És akkor valóra válik, amit már sokszor mondtam, ha a szívünkben rendben vagyunk, akkor mindent helyesen fogunk megérteni. És amit mondunk, azt azért mondjuk, hogy áldás legyen mások számára. És akkor Isten biztosan meg fogja tenni azt, amit megígért. Legyen, hogy eltörölje az én és a mi gyengeségeinket, az én és a mi vétkeinket, mindazt, ami nem állhat meg ő előtte, az ő vérének ereje által. És mondom nektek, hogy ő szétzúzta valóban a kígyó fejét, megfeszítetett, és átokká, és bűnné lett téve miattunk, hogy az átok és a bűn elvétessék rólunk, és hogy elnyerjük ő benne, amint hallottuk is, a teljes megtisztulást és megszentelődést, és átvegyük mindazt, amit kegyelemből készített számunkra. És akkor senki sem dicsekedhet többé önmagával. Aki tehát akkor még dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, hogy kegyelmes, hogy irgalmas, és telve van nagy jó téteményekkel, és hogy ma este is számíthatunk rá az ő kegyelmére, az ő megbocsájtására, az ő vérének erejével, az ő szavának erejére, az ő szellemének erejére. Ő legyen az, aki megáldjon minket kegyelemből. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnélek magasztalni téged, ó Istenem, felemelni szent nevedet, és köszönetet mondani szent ígédért, a drága ígédért, a becses szavadért, ó Istenem, amelyel ma este is megajándékoztál minket. Uram, köszönetet mondok neked minden egyes prédikációért is, amelyet ezen a helyen hallhattunk, Uram, ezen a helyen. Köszönöm neked, Uram, a Branham testvér minden prédikációját, mert ez az a táplálék erre az időre, ez a táplálék számunkra, ezekre a napokra. Uram, én Istenem, köszönetet mondok neked érte. Én nem akarok emiatt zúgolódni, Uram. Nem akarok, Uram, felháborodni emiatt, hanem köszönöm neked, Uram, mert ez a te eledeled. Halleluja! Tisztelet és hála legyen neked, hogy elküldted a te szolgádat, hogy kinyilatkoztattál neki dolgokat a mi napjainkban. Uram, imádlak téged érte. Dicsőítem a te nevedet. Uram, nagy dolgokat tettél az én életemben és a családom életében. Istenem, sok ember életében, ó Istenem, köszönöm ezt neked, és imádlak téged. Halleluja! Uram, én Istenem, és ahol hibáink vannak, Uram, úgy tudjuk, hogy a te keresztet fel lett állítva, és fel van még állítva, Uram. Menedéket lelhetünk a te kereszt alatt. Uram, ott van a megbocsátás mindannyiunk számára. Halleluja! Dicsőség a te csodálatos nevednek, Istenem! Uram, milyen irgalmas voltál már az Ószövetségben is. Nem pusztítottad el őket mind, Uram, nem, hanem megajándékoztad őket kegyelemmel, Uram. Ó, mennyivel inkább ebben az időben, Uram, amelyben élünk, Istenem. Uram, tudjuk, hogy a te kereszted bolondság azoknak, akik elvesznek. Te számunkra, Isten ereje, halleluja, imádunk téged, halleluja. És mi folyamatosan a kereszt alá jövünk, halleluja, ó, halleluja. Dicsőség és tisztelet, magasztalás és imádat, a te csodálatos és dicsőséges nevedet. Ó, Uram, mit mondjunk neked? Semmi más nem tudunk hozni neked, mint ami gyenge hálánkat, Uram. De te ismered a szívünket, ó Istenem, ismered a gondolatainkat, Uram. Előtted, Uram, minden leleplezetlenül áll, minden nyilvánvaló előtted. Te tudod, hogy meg akarunk állni te előtted, amikor meg fogsz jelenni, Uram. Te hamarosan meg fogsz jelenni, Uram. Tudjuk, Uram, hogy te nem csinálsz üres szavakat. Nem, Uram, mi teljes szívünkből hiszünk, mert mi is látjuk az idők jeleit, és mindent úgy látunk, ahogy a te szavad beteljesedik, Uram. Köszönjük neked, Istenem, a kegyelmet, ezt az óráját, hogy újra itt lehettünk, hogy itt együtt dicsérhettünk és dicsőíthetünk téged, hogy újra együtt énekelhetünk a te neved dicséretére, hogy tisztelhetünk téged, halleluja. Mert te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi megváltunk, te vagy a mi üdvözítőnk, te vagy a mi szabadítunk, halleluja. Egyedül téged illet a tisztelet, egyedül téged illet a dicsőség és az imádat. Halleluja! Uram, ajándékozz meg továbbra is mindannyiunkat kegyelemmel. Bárhova megyünk, légy velünk mindannyiunkkal a munkahelyeinken, Uram. Ahová megyünk, áldj meg minket, Uram, és tégy minket áldássá mások számára is. És Istenem, tégy minket tanúságtételek ki mások számára. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, Uram. Ez az én buzgó vágyam és imám. Légy a te népeddel, áld meg otthonainkat, ó Istenem. Áld meg a gyermekeinket, ó Istenem. Mentsd meg, ami még megmenthető. Ez a mi buzgó imánk és vágyunk Jézus drága nevében. Áld meg ezt a hétvégét is, Uram, minden népedet, gyermekeidet, Uram, miközben összejönnek. Áld meg Zürichben a te népedet, Istenem, áld meg minket itt. Várunk te rád, Uram, tudjuk, és abban a hitben állunk itt, hogy meg fogsz áldani minket. Magasztalás, dicsőség, tisztelet és hála legyen neked. Halleluja a te nevednek. Áld meg minket, Uram, miközben elmegyünk innen. Áld meg indulásunkat áld meg hazafele vezető úton. Ez a mi vágyunk és imánk a Jézus nevében. Amen. Amen.